Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban köszöntöm dr. Téglás Pétert, magazinunk állandó segítőjét, szakértőjét. Szervusz Péter!
Szervusz, jó napot kívánok!
Mi lesz a mai ajánlatot témája, film, könyv, vagy mindkettő?
Egy filmet szeretnék ajánlani, amelynek az a címe, hogy A vezércsel. Mielőtt erre rátérnék, néhány dologra szeretnék rámutatni. Ugye egy nehéz időszakot élünk most a pandémia miatt, a világjárvány miatt, és ennek is betudható módon, de talán ettől függetlenül is, a különböző filmcsatornák óriási karriert futnak be az emberek szórakoztatásában, és jószerével most már a mozik kárára az igazán komoly filmalkotásokat a filmcsatornán érjük el először. Hát most, hogy ugye a mozik ismételten bezártak, ennek különös jelentősége van.
Muszáj, hogy megszakítsalak, hallgatóknak elárulom, és Péternek már elárultam, hogy a napokban néztem meg ezt a filmsorozatot. Egyszerűen zseniális, minden ismerősömnek írom, úgyhogy hatalmas öröm számomra, hogy egymástól teljesen függetlenül láttuk, és hogy ez most téma, és erről mesélni fogsz.
Erre némileg ráörösítve azt szeretném elmondani, hogy a Netflix filmcsatornának van egy olyan rovata, ahol a nézettség alapján sorrendbe állítják a filmeket, és akkor a 10 legnézettebb filmet tüntetik föl. A vezércsel most már hosszú hetek óta első vagy második helyen szerepel, tehát okkal feltételezhetjük, hogy el fogja nyerni a hallgatóknak, a reménybeli nézőknek a tetszését. Miről is van szó? Ez egyébként egy minisorozat, 7 részből áll, az 1960-as évek Amerikájában játszódik. Egy olyan kislány a főszereplője, aki meglehetősen tragikus körülmények között és nem normális körülmények között veszítette el az édesanyját. Ő egy házasságon kívül született gyermek, az apja egyébként nem is nagyon akar tudni róla, és hát lényegében ugye árvaházba kerül az édesanyja a halálát követően, egy olyan árvaházba, ami azért nem a Dickens környezet, tehát azért a gyerekekről gondoskodnak, azért megfelelő anyagiakkal rendelkeznek, az épületek jó állapotban vannak, de hát összességében az a féle lelketlenség, amely egy ilyen nagy létszámú gyereksereg kezelése során szinte szükségképpen föllép a pedagógusok és az ápolók között, az bizony megfigyelhető ebben az árvaházban is. Tehát lelketlenségről beszélek, ugye a leginkább abban nyilvánul meg, hogy a rendfönntartás és a gyerekek nyugalmának megőrzése érdekében elkezdik gyógyszerezni őket. És tetejében olyan gyógyszert használnak, amely egy bizonyos idő után függővé teszi ezeket a gyerekeket, és a mi főszereplőnk szintén függővé válik, annyira függővé válik, már 10 éves korában annyira függővé válik, hogy egy esetben be is tör a gyengélkedőre, és nagy mennyiségű gyógyszert próbál magához venni. Tehát az árvaházi tevékenység legfőbb iránya és a legfőbb törekvése az, hogy ezeket a gyerekeket előbb vagy utóbb családok legyenek szívesek, fogadják magukhoz, és aztán fogadják örökbe. A szép fehér gyerekeknél ez a helyzet viszonylag könnyebb, a sötét bőrű, fekete bőrű gyerekeknél szinte reménytelen. A mi főhős nőnk is egy idő után, hát még kislányról van szó, egy eléggé szimpatikus középosztálybeli házaspár jelentkezik az örökbefogadás érdekébe. Na most ezt azért megelőzi egy nagyon-nagyon érdekes momentum. Tudnélik, a gyógyszer és főleg a függővé válást követően az álom és az ébrenlét határánál ennél a gyereknél különböző képzetek lépnek föl. Tehát ahogy figyeli a plafont, föltehetően egyébként az éjszaka mindenütt meglévő fény árnyjáték hatására különböző formákra figyel föl, és ezek a formák fokozatosan átmennek egy logikai játékba. Már a tanórákon észrevehető, hogy a gyerek elképesztő matematikai tehetséget mutat föl, és egy teljesen véletlen folytán az árvaház gondnokától megtanul sakkozni. Néhány sakkparti után gyakorlatilag folyamatosan és állandóan tönkreveri a 10 éves gyerek az idős urat, aki egyébként tényleg egy nagyon-nagyon szeretetteljes és igaz, hogy visszafogott, a szeretetét ki nem mutató, de egy nagyon érdekes személy, aki egyébként az élete végéig figyelemmel kíséri ennek a kislánynak a sorsát. Tehát örökbefogadják, az örökbefogadás után azonban kiderül, hogy a nevelő szülők egymáshoz való kapcsolatában komoly problémák vannak, a férfi előbb-utóbb elhagyja a családot, és ott maradnak ketten, a fiatal lány és az ő nevelőanyja mindenféle megélhetési lehetőség nélkül.
Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a Vezércsel című film ajánlóját.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai filmajánló rovatot, melyben a Netflix egyik legsikeresebb sorozatáról hallunk ajánlót dr. Téglás Pétertől, a Vezércsel című filmről. Én megnéztem egyébként a port.hu-n, ha jól emlékszem, elképesztő magas értékelést kapott, ami azért már szokott valamit jelezni.
Ez teljesen így van, és egyébként meglepő módon maguk a kritikák is, azok a kritikák, amelyeknek a véleményére én sokat adok, nagyra értékelik ezt a filmet. Amit eddig még nem mondtam, és töltőtlen hangsúlyozni szeretném, hogy ez minden ízében és elemében kitalált történet. A valósághoz tulajdonképpen annyi köze van, hogy föltehetően merített különböző élvonalbeli sakkozóknak az életéből, és nagy fantáziával gyúrta össze ezt a történetet. Most azért persze szeretném a hallgatókat megnyugtatni, hogy nem föltétlenül kell tudni sakkozni ahhoz, hogy értsék a filmet. Persze, hogyha valaki tud sakkozni, akkor tudja, hogy mi az a vezércsel, a királyindi védelem, a szicíliai védelem és az egyéb gyalogáldozat, tisztáldozat és hát a különböző kombinációk és egyáltalán az a féle lelki állapot, az a féle szellemi koncentráció, amire egy sakkozónak szüksége van. Magában a filmben egyébként többször mutatnak rapid partikat. A rapid parti ugye a gyors sakk, amikor nagyon rövid idő áll rendelkezésre, a lépés megtételére. Tehát magyarul, hogyha valaki ismeri a sakkjátékot és tudja annak a kultúráját, az még jobban élvezi ezt a filmet. Na most ugye szó volt arról, hogy honnan meríthetett a forgatókönyvíró, illetőleg a rendező természetesen a nagy sakkozók életéből bizonyára, és ugye ez az az időszak, amikor Amerika és a Szovjetunió óriási versenyben áll egymással. Ki juttat előbb embert a világűrbe, kinek vannak hatékonyabb fegyverei, kinek magasabb az életszínvonal és egyéb. Egyebek mellett a versengés a sakk területén is nagyon erőteljes, és a filmnek egy nagyon érdekes jelenete, amikor ez a leány, aki aztán ugye hatalmas sportsikereket ér el, szovjet sakkozókkal is szembe kerül. Na most azért az életéről annyit persze el kell mondani, hogy ez a féle zsenialitás okozta nyugtalanság, és a gyógyszerfüggőség azért nagyon komoly problémákat is okoz az ő életében. Nagyon szépen ábrázolt jelenete ez a filmnek a párkapcsolatokban, milyen gondjai vannak a nevelő anyjával, akivel nagyon-nagyon összehangolódnak, de legfőképpen abban hangolódnak össze, hogy úgy vedelik az alkoholt, hogy tényleg kérdés, hogy ki bírja jobban. Hát aztán kiderül, hogy a mi főhősnőnk jobban bírja, mert egy mexikói versenyen egy csodálatos szállodában laknak, amikor a versenyek szünetében beszél a nevelő anyjához, és hát ez egy meglehetősen drámai jelenet, és föltűnik, hogy az asszony hosszú időn keresztül nem válaszol, és ennek nem más oka van, mint hogy időközben megállt a szíve és meghalt. Ejtsünk néhány szót a színésznőről, aki egy fiatal hölgy, sokszoros átalakulásokon képes átmenni a film során. Tehát ugye a kis vézna verépszerű testből egy nagyon-nagyon csinos, nagyon jó alakú nővé fejlődik, és rettentő jó tudja alakítani ezt a féle függőséget. Gyönyörű, szép szemei vannak, aminek ott van jelentősége a filmben, hogy amikor játszik az ellenfelével, tehát a parti során képes arra, hogy úgy meredjen az ellenfelére, hogy közben még csak nem is pislog. Na most egy szép nő, aki ilyen szép szemekkel mered a férfi partnerére, hát nem tudom, hogy mennyire képes az illető a sakkra figyelni. A lényeg az, hogy szinte sorozatba veszítik el a férfiak a vele szemben vívott sakkcsatákat. Természetesen bejárja a világot, bejárja az Egyesült Államokat mindenek előtt, bejárja Mexikót, bejárja Európát, és ugye eljön az az idő, amikor szembe kell néznie azzal, hogy most már szovjet sakkozóval is föl kell vennie a versenyt. Na most ez a féle kiélezett verseny, és hát ugye az oroszoknál tapasztalható, és bizonyára nem veszik rossz néven, hogyha ilyet mondok, inkorrektség azért itt is megmutatkozik, talán nem annyira emelik ki, hogy azért az oroszok mindent elkövetnek, minden, hogy is mondjam, nem korrekt eszközt igénybe vesznek annak érdekében, hogy a sakkozóik nyerjenek. Egyebek mellett azt a féle szuggesztiót, amit a korabeli sajtó ki is emelt, hogy az elsősorban beültetnek embereket, akik hát az ellenfelet megpróbálják megzavarni. Most, hogy ez mennyire sikeres, mennyire nem sikeres, a korabeli sajtó szerint igenis sikeres. A film ezt csak éppen egy pillanatra ábrázolja, mert hát mi hősnőnket egyébként nem lehet megzavarni. És az is egy nagyon érdekes folyamat, az a féle gyógyulási folyamat, ahogy megszabadul a függőségétől. Tudnilik, őnek a függőségre, a gyógyszerfüggőségre és az alkoholfüggőségre azért is szüksége van, mert az éjszaka során ezek a féle víziók, amelyben ő le tudja játszani a partit, és a plafonon látja árnyjátékban a különböző sakkvariációkat, erre őnek nagyon nagy szüksége van a játék sikere szempontjából.
Innen fogjuk folytatni az ajánlót, Vezércserről beszélgetünk dr. Téglás Péterrel.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai filmajánlót, Vezércsel címmel az egyik legsikeresebb sorozata jelen pillanatban a Netflix csatornának, egy hétrészes minisorozatról mesél nekünk dr. Téglás Péter, a végéhez közeledünk.
Ugye szó esett arról, hogy milyen forrásokból meríthetett a film alkotója, ugye milyen emberi jellemvonásokat láthatott a sakkozók között, amellyel megrajzolta ezt a mi női főszereplőnket. Hát ugye az oroszoknál Karpov, Kasparov, akik azért nem hétköznapian zseniális és óriási sikert elért sakkozók voltak, és valóban nagyon fegyelmezettek voltak, és tényleg fölmerül az a szerintem mind a mai napig élő jelenség, hogy hát ugye az oroszok, vagy talán az európaiak képesebbek, jobban hajlamosak arra, hogy csapatjátékot játszanak. Az oroszoknál ez egyébként jól megfigyelhető, az asszisztencia, valóban az a féle játékos társ, aki időről időre nagyon komoly edzéseket hajt végre. Az amerikaiaknál ez hiányzik, az amerikaiak nagyon individuálisak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a mi hősnőnk jellemének megformálásánál Bobby Fischerre is nagyon figyelhettek, vagy merítettek az ő életpályájából, hát egy hihetetlenül exaltált, ám de rendkívül zseniális sakkozó volt, aki egyébként még az orosz versenyzőket is képes volt legyőzni, ám őnála is mindenféle egyéb személyiség problémák folytán, aztán későbbiekben lekerült a sakk élvonalából. Ugye a filmnek egy záró jelenete, és hát ugye a kritikák szerint talán nem teljesen jól megrajzolt záró jelenete, ugye a moszkvai harc. Egész pontosan nem tudom, hogy mit kifogásolnak, valóban nekem is vannak bizonyos fönntartásaim. A főhősnök megtanul oroszul, valóban nagyon-nagyon alaposan fölkészül az orosz játékossal vívott harcra. Ez a harc egyébként rendkívül kiélezett módon zajlik. Hát ugye kicsit tényleg ismerni kell a sakknak a szabályait, az ilyenféle mérkőzések azok nem egyetlen meccsből. Egy megállapodás kérdése, hogy hány mérkőzést vívnak, és pontszámok összesítése alapján hozzák ki a győztest. Itt a mi főhősnőnk győz, és az előbb talán egy kicsit igazságtalan emlegetett orosz inkorrektséggel ellentétben a mi orosz sakkozónk gratulál, és őszintén látszik, hogy örül az ellenfele sikerének is.
Magához öleli azt a vékony lányt.
Igen. Magához öleli, és hát ez valóban egy fölemelő jelenet, és hát ugye ami talán kicsit a realitást nélkülözi, hogy a gyönyörű szép fehér bundába, tehát oroszosan fölöltözött, usankába fölöltözött főhősnőnk kilép a szállodából, és a közelben lévő piacszerű placon oda megy az ott sakkozó, rendszeresen sakkozó öreg urakhoz, akik hát ugye hatalmas örömmel és elismeréssel üdvözlik őt.
Fantasztikus, nagyon örülök és hálás vagyok, hogy ezt a filmet behoztad most ide nekünk a rádióba. Egyébként Kecskeméten volt a főtéren egy ilyen plac, ahol idősek vagy középkorúak játszottak rendszeresen, és például nekünk ez a jelenet aztán abszolút könnyeket csalt a szemünkbe, mert hogy a játéknak a leglényege a szeretet. Nem a siker, nem a világ egy-kettő, hanem hogy én ezt imádom. És 70 évesen 10 fokba is ott üldögélek és játszom.
Ez pontosan így van, egyébként több magyar városban is megfigyelhető, hogy vannak ilyen placok, és vannak ilyen emberek, akik ott rendszeresen összejönnek és hódolnak a sakszenvedélyüknek.
Feltétlenül nézzék meg a filmet, ha tehetik. Köszönöm dr. Téglás Péternek ezt az ajánlót, és hogy itt volt.
Köszönöm szépen.